Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti podcastja, annak is a 221. adása, ahol Antalucci Tiborral, a főszerkesztővel és Szűcs Gáborral, azaz Szöcskével beszélgetek. Sziasztok!
Sziasztok!
Szöcske, ne hallasz minket?
Sziasztok!
Na, hello! Szöcskét mindjárt picit felpörgetjük, annál is inkább, mert mennie kell. Szóval ez lehet, hogy tényleg egy villanyóra lesz, mert hogy Tibornak is mennie kell, Szöcskének is mennie kell, én éppen töltsvelemet forgatok, úgyhogy igyekeztem így Balázs nyomdokaiba lépve úgy összeválogatni a témákat, hogy valójában rövid témákról lesz ma szó. Nyilván a hét villanyautós híreiről és a tapasztalatainkról fogunk beszélgetni, ahogy mindig, de mielőtt elkezdjük, hadd köszönjük meg azoknak a támogatóknak, akik kisebb-nagyobb összegekkel hozzájárultak a műsor készítéséhez. Szuperköszik esetében Imre Mihály és Szabó Sándor, illetve vannak patreonos támogatóink is, Samu Árpád, Berta Miklós, ő kétszer is, ezúton is köszönjük, Réfi Csaba, Dombrócki János, Nyikes Gergő, Nikolica Zsolt, Juhász György, Mi MGDRF, remélem jól olvastam, Rajz Gábor, Pipoly Szabolcs, Kerpeli Ádám és Plavec Péter, nekik külön is köszönjük, hogy hozzájárultak az adás készítéséhez. És akkor mondok gyorsan egy adásvázatot, jó, hogy milyen témákkal készültünk a mostani alkalomra. Először is egy pillanatképet fogunk megnézni arról, hogy hogyan áll a villanyautópályázat, kik a legnépszerűbb gyártók a legújabb villanyautós állami támogatás kapcsán. Aztán egy picit rendhagyó módon előrébb hoztuk a rövid híreket, megnézzük, hogy milyen új villanyautók jelentek meg ezen a héten, megnézzük a csehek olcsó villanyautóját, a Zikrnek a villanyautóját, egy órával az adás előtt bemutatták a BMW legújabb forradalmi SUV-ját, erről sikerült is szerezni most már jó minőségű képeket, aztán megnézzünk egy elektromos kis teherautót, amit a Hyundai villantott. Mindenki várja ugye nagyon régóta, hogy jöjjenek már végre az 1000 km-es hatótávú autók, a Mercinek a saját rekordját sikerült megint megdönteni, erről is beszélünk egy picit. Aztán ránézünk az energetikai rovatra, Lacinak két cikkét hoztam be, mindenféle politikától mentesen ellátogatunk Észak-Koreába, aztán megnézzük a kőzuzalékos hőtárolóknak vagy a hőtárolókkal kapcsolatos híreket, és aztán pedig a végén majd így a fejénket fogjuk kapkodni szerintem, mert hogy össze-vissza emel, csökkengett a Tesla, a különböző árazás politikát megpróbáljuk közösen megfejteni, a Fisker éppen másodjára próbál meg a földbe állni, aztán megnézzük, hogy a Shell mit csinált, miért cseréli le a benzinkutakat, vagy lecseréli egyáltalán, illetve ránézünk a Bentley-re is, ami éppen most változtatja meg ugye az elektrifikációs terveit. Szeretném a végén ajánlani a gumis sorozatnak a legújabb cikkjeit, és végül pedig lesz majd egy bejelentésem a Tölts Velem kapcsán, aztán pedig négy kommentre fogunk reagálni. Ez egész hosszúnak tűnik, pedig valójában rövid.
Köszönjük, hogy velünk voltatok a héten.
Ha ezt egy órában be akarjuk sűríteni, vagy a szokásos másfélben, vagy a szokásos kettőben, akkor nagyon-nagyon fel kell pörögnünk, úgyhogy csináljuk.
Figyelj, nagyon dinamikus leszek, lehet, hogy majd sokan ki fognak csekkolni, hogy így pörgetem.
Hogy áll a pályázat?
Hogy áll a pályázat? Szöcske?
Mondom, hogy áll a pályázat, megpróbálom felvenni ezt a tempót. Túllépte a 10 milliárd forintot, ugye 30 a teljes keret, és már majdnem 10,2-t megpályáztak a mai napig, már mint amikor az adást készítjük, hétvégére még egy picivel talán több is lesz. 2138 pályázatot nyújtottak be, de ami ennél érdekesebb, hogy ugye kaptunk arról infókat, pontosabban a vezes.hu kapott, mi meg az ő cikküket szemléztük, hogy melyik gyártónak mennyi autójára nyújtottak be pályázatot. Hát sajnos azt a dátumot nem tudom, hogy akkor hány pályázatnál jártak, valószínűleg még 2000 alatt, amikor ezt a pillanatképet készítették, de én ezúton is szeretném megköszönni az olvasóinknak, akik korábban kitöltötték a felmérésünket, amiben mi próbáltuk ugyanezt az olvasóktól, a pályázatot benyújtó olvasóktól beszerezni, ugyanis elég közel áll, egyedül a Teslát mértük túlsúlyosnak, az összes többi gyártónál én úgy vettem észre, hogy úgy nagyjából reális képet kaptunk mi a felmérésünkön. Hát magasan vezet a BYD, majdnem 560 autóra nyújtottak be pályázatot, második helyen a Tesla 337-tel, és harmadik a Volvo, a sorrendet abszolút ugyanígy mértük. Mi is, ami különbség van vagy volt, hogy a Teslát mi ilyen nagyon-nagyon közel mértük a BYD-hoz, valószínűleg a villanyautosok.hu sok Teslás olvassa, és ezért lehetett, hogy több olyan eredményt kaptunk.
Tehát ez egy nagyon jó hír, egyrészt, hogy ennyire megbízható az olvasói felmérésünk, tehát nem volt sok kamu benne. A másrészt meg tényleg hát azok a márkák, akik aktívak és jó termékeket kínálnak a piacon, azok elő vannak a listán. Nyilván nem azt jelenti, hogy a többieké rossz, de vagy árazásban némelyik, vagy egyéb dolgokban kevésbé tud versenyképes lenni, ez látszik itt a listában is, úgyhogy ez egy visszajelzés szerintem minden gyártó felé, hogyha a következő két harmadának a kiosztható pénznek labdába szeretnének rúgni, akkor merre kell mozdulni.
Szerintetek meddig lesz elég a pénz?
Én ezt számolgattam, sőt, minden nap nézem a statisztikát, mert ez nagyon fontos annak, aki bármilyen okból halogatja a pályázatot. November második fele, esetleg december eleje, ameddig kitarthat ez a még szűk 20 milliárdos keret, hogyha nem változik a lendület. De hát ugye nyilván változhat a lendület. Én úgy gondolom, hogy mivel például a Tesla vásárlók egy kicsit azért aggódnak, hogy ott nem egy konvencionális adásvételi szerződés van, hogy az fog-e működni, szerintem a Teslánál lesz még egy fellendülés akkor, hogyha kijönnek az első válaszok, hogy igenis elfogadtuk valóban, mert persze mondták ezt, és mindenki úgy gondolja, de azért ha Teslát vennék, bennem is lenne egy nagyon pici para, hogy tuti jó lesz ez a nem szokványos adásvételi. Én megnyugtatnék mindenkit, hogy el fogják fogadni, hisz mi is ezt a választ kaptuk, meg a egyéb olvasóinktól is ezt kaptuk, ezt az információt vissza, hogy rendben lesz az. Sőt, ha bármibe esetleg még belekötnének, akkor a Teslából kinézem, hogy fogják korrigálni, de hát nyilván ne én ígérjek az ő helyükbe. Minden esetre arra számítok, hogy egy kicsit a Tesla eladások fel fognak pörögni.
Hogyha... Annak ellenére is, hogy holnap lesz áremelés?
Na igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, bár ez egy későbbi téma volt, hogy a Tesla bejelentette, hogy körülbelül 2000 euróval számos európai országban árat fog emelni. Ugye lehet, hogy ez most a hétre eleve felpörgette a Tesla eladásokat, és aki eddig úgy gondolta, hogy inkább megvárom a visszajelzéseket az első sikeres pályázatokról, az most gyorsan vásárolt, tehát pont, hogy emiatt is fel fog pörögni a Tesla eladás.
Oké. Okay. Na, menjünk akkor tovább, azt javaslom.
Nézd meg, két témát is kihúztunk már rögtön.
Két témát kipróbáltunk, így van. Nézzük tovább. Ugorjunk a rövid hírekre, hiszen egyre másra jönnek az új villanyautók, például a csehek olcsó villanyautója. Ugye Tibornál is volt a Skoda Enyaq, ami egy nagyon népszerű modell volt. Egy új kompakt városi crossovert mutattak be, ami várhatóan 25 000 euró alatt lesz. Annyit tudunk róla, hogy 4,1 méter hosszú, 5 személyes, 490 literes csomagtartóval, nagyjából 400 km-es hatótávval, lesz benne V2L, LED Matrix fényszóró, hát ugye mi kell még a népnek, és hát hogy a végleges változat az 2025-ben jön, és Spanyolországban, Pamplonában fogják gyártani. Ugye az Enyaq, ami egy nagyon-nagyon népszerű modell volt, abban már több mint 200 000 darabot gyártottak le, ez volt tavaly Európában a negyedik legnépszerűbb modell, kérdés, hogy akkor ez a kis villanyos, ez mit fog futni. Mit gondoltok róla? Én addig teszek ki képet.
Szöcske.
Nekem nagyon tetszik ez az autó egyszerűen. Sok izgalmasat nem tudok róla mondani, mindenképpen kellenek ebbe a kategóriába érkező autók. Egy kicsit, ami aggodalomra tölt el, hogy most sok ilyet bejelentettek, de még azért mindegyik olyan viszonylag távol van, egy-két év múlva jelenik meg. Ami most impozánsnak tűnik, nehogy az addigra kevés legyen. Ennyi bennem az aggodalom.
És hogy vajon tényleg annyiba fog-e kerülni?
Igen, egyetlen félszem van, hogy amiket itt felsoroltak dolgokat, azok, mit tudom én, a V2L, meg a LED Matrix, meg nem tudom, ezek olyan relatíve drága, vagy legalábbis most drágán kínált technológiák, hogy ez hogy fog összeférni az árral, illetve hogy amiben ezek a vonzó dolgok benne lesznek, az nyilván nem ebben az árkategóriában lesz. Tehát, hogy messziről indulva kiukadva oda, hogy nem lesz ez megint egy viszonylag drága Skoda.
Nem biztos, hát nézd meg pont a V2L-t, hogy az benne van a felfrissített Dacia Springbe is.
Jó, mondjuk ebben is van igazság, hogy alapvetően nem feltétlenül biztos, hogy ennek drágának kell lenni, ennek a technikának.
Pont annak kell, azt kell elérni, hogy eljusson olyan tömegmodellekbe is, mint ez, mert akkor a nagyobb sorozatnak hála kedvezőbb lesz az ára.
Uh-huh. Jogos, abszolút.
Viszont abszolút. A kormánya most, amit pont a fotón látunk, az engem felhozta a régi 120-as Skodás élményeimet 30 évvel ezelőttről.
Az a kis pukli a kormány közepén?
Igen. Amit akkor biztonsági kormányoszlopnak hoztak, mert nem bakelitből volt, ami átnyársalta, ugye légzsák sehol nem volt, hanem egy ilyen habosított gumis műanyagos betét volt a kormány közepén, az stílusában engem erre emlékeztet. Csak ott a szárnyas nyíl, vagy mi is, indián fejdísz, vagy mi is a Skoda logója, az volt benne, nem pedig a Skoda felirat, de manapság mindenki ilyen nagybetűs feliratokat tesz az autók hátuljára is.
El ne felejtsd, hogy miben ülsz.
Zikör. Az Zikr is villantott egy új villanyautót. Ugye ez egy új egyterű lesz, ami hát legalábbis azt ígérik, hogy jöhet majd Európába is. Ez egyszerre SUV és egyterű. Ők ugye együttműködnek a Waymo-val, ami a kínai elektromos robotaxi fejlesztésén dolgozik, úgyhogy lehet, hogy lesz majd belőle valami kereskedelmi fuvarozási változat is. Annyit tudunk róla, hogy 4,6 méter hosszú, nagyjából 2 méter széles és 1750 mm magas. Ezek elég érdekes arányai vannak, mindjárt megnézzük fotón is. És CATL, NMC akukémia lesz benne, a méretet, még az akukémiának, illetve az akupaknak a méretét ezt egyelőre nem tudjuk, de valószínűleg ugyanazt 310 kW-os villanymotort fogja kapni, ami a Zeekr-nek házon belül van, és azt használja a 007-ben. Na, erről mit gondoltok? Közben megmutatom.
A kis autók mellett már csak az egyterűekre lenne nagyobb igény, én azt gondolom. Pont erről, mert sajnos mondani. Kihalt ez a kategória. Tehát ebben a kategóriában vannak a kis teherautóból átépítettek, ami méretben, tehát alapterület per köbméterben hozzák ugyanezeket, de azért nem hozzák azt a komfortot. Tehát hiába igyekeznek a gyártók, hiába mondja több cég, hogy hát azért ezt mi személyautónak terveztük, és abból csináltunk teherautót, azért én ültem ilyenbe is, olyanba is, és azért nem ugyanaz a kettő.
Hát meg azért, amik itt most vannak, ezek, amit te mondasz kategória, hogy kis teherautóból átépítettek, ezek valahogy mégsem ugyanaz. Tehát, hogy akárhogy is nézzük, azoknak azért nagyobb az orrók, nem, tehát nem ezek a
feleslegesen nem. Magasok azok például. Én azt, pont amikor magasak, az EV9-et igen. teszteltem, akkor mellé parkoltam egy ilyen mellé, ami egy ilyen hétüléses személyautóvá alakított kis teher volt, és azt néztem, hogy egy arasszal magasabb, pedig az EV9 sem alacsony, és visszaemlékezve arra, amikor egy olyat teszteltem, van a fejem fölött egy polc. Tehát oké, hogy kihasználták azt a teret, de igazából az feleslegesen magas egy személyautónak, és cserébe fizetni kell a nagyobb fogyasztást a magasabb, jó. nagyobb homlokfelület miatt.
Minden egyes kilométeren megfizeted azt a magasságot, az extra magasságot. Úgyhogy abszolút igaz. A másik oldalon viszont a gyártók azt mondják, hogy a fejlők nem keresik ezeket a modelleket, mert mindenki súgot akar.
Hát ez a tyúk vagy tojás.
Igen, de az érdekes, hogy az emberek azért vesznek nagy autót, mert hogy hú, hát kell a nagy hely, meg a nagy csomagtartó, meg a tágas utastér, de amikor valaki ilyet kínál, akkor jaj, hát ez nem jó, mert nekem a SUV kell, mert az, tehát hogy egyeztethető ez össze? Én nem teljesen értem.
Én például nem szeretnék SUV-ot, de hát csak azt árulnak, szóval de lehet, hogy ezzel én vagyok a kisebbség, és mindenki más azt szeretne, azért árulnak azt, és akkor én így jártam.
De igazi hét személy szeretnél, nem kényszer hétüléses.
Így van, így van. Én egy ilyet, mint amit a fotón látunk. Egy olyan téglatestet, aminek jó a térkihasználása, és nem hatalmas nagy autó, nincs mindenhol egy kitüremkedés, mint tudom én minden keréknél, hanem praktikus.
Igen, igen, igen. Azt akartam mondani, hogy bizonyos szempontból a te X-ed az majdnem belefér az ilyen, de nem, mert nem, a belülről nem praktikus az se.
Így van, az én hát X-em amennyire nagy kívül, ahhoz képest nem nagy belül, nyilván nem kicsi autó, de amekkora az alapterülete, hát szerintem egy Volkswagen Transporternél nagyobb az X-em, pedig azért belül köbméterben nagyon nem ugyanaz a kettő.
Igen, hát viszont légellenállása meg jó.
Az abszolút igaz.
Na, térjünk rá a BMW Neue Klasse-ra. Ugye pont 2 órával ezelőtt, és az adás felvétel előtt volt ugye a tényleges bejelentés. Mindjárt mutatom, mondom, hogy mit tudunk róla. Ugye ez egy világpremiér volt. Nálunk szerencsére egy nappal korábban kiszivárgott, szóval a lehetséges vásárlók és érdeklődők már olvashatták. Ez egy teljesen új modell generáció, ugye a Neue Klasse, ami a BMW-nél egy ilyen design, digitális képesség, elektromos hajtás technológiában is radikális irányváltást mutat, és egy ilyen nagyon forradalmi fejlődést ígér az eddigi járművekhez képest. Ez ennek a sorozatnak a második tagja, ami SUV, még jó, hogy most beszéltük pont ugye a SUV-okról. Abszolút semmit nem tudunk róla, de ami látszik, az, hogy a BMW úgy néz ki, hogy engedi a fókaveséket, és lesznek hette nyuszi fogak. Na, mindjárt mutatom, mit gondoltok rá. Nagyon, hát a BMW-től megszokott minőségű, nagyon jó, szép képek érkeztek, úgyhogy lehet képzelegni.
Nekem tetszik mind a kettő beutatott Neue Klasse modell. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem az a tipikus retro meglovalagolás, mint mondjuk a Renault vagy a Fiat 500 vagy hasonló, de mégis olyan érzéseket kelt bennem, mint fiatalkorom BMW-i. Tehát
tényleg?
Nem, igen, nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni, én fellelni vélek benne ilyen retro érzést, még úgy is, hogy ez nincs szándékosan erre, tehát valahogy ilyen nagyon ügyesen elrejtették a sorok közt, én úgy gondolom. Különösen a szedán, tehát azért a SUV-ok akkoriban nem voltak, tehát azt nem tudják, ha akarják se, bár a kisebb vese az eleve abba az irányba megy.
Tehát egyébként annyira retro, hogyha szerintem még a 60-as, 70-es években voltak olyan belső terek, amik ilyen, tényleg ilyen, nem tudom, plüssből, párnázott dolgokból volt, igen, és ilyen meg is keres, nézd meg.
De hát a belső teret azért egy koncepcióautónál szerintem még ne várjuk el majd a széria modellbe, de úgy eleve az autó stílusa, a külseje, tehát azért azokban is van szerintem egy ilyen kis kis elrejtett retroézés. Jó, nyilván, tehát nagyon távolról, vagy nagyon hunyorítva kell ehhez nézni, mert nem világított akkor a vese leddel körbe tekerve, bár lehet, hogy voltak ilyen bazári változatok, aki kivilágította valamivel, de nem volt ez semmiképp széria. Viszont ami még érdekessége lesz, jól tudom, hogy Debrecenben ezt fogják először gyártani?
Nem a másikat? Amit először jelentettek meg? Jelentettek be?
Én nem tudom. Az igazság, akkor... hogy én
érzem, hogy valamelyikünknél landolni fog a feladat, hogy nézzen utána.
Ja, nem, hát most ez majd...
Most adás közben majd a, nem, de
majd cikk nem biztos a BMW, benne lesz. Erről sajtóközlemény biztos, mert egyelőre még csak a nemzetközi hírekben, meg a kiválasztott néhány újságírónak mutatták meg Magyarországról, akik kint lettek a bemutatóján.
Most azt magyarázzatok el nekem, hogy ez a belső tér, ami ilyen anyagból készül, az miért drágább, vagy nehezebben megoldható egy nem koncepció autóban, mint mondjuk egy műbőr?
Szerintem azért, mert ezt kevesebben vennék meg, és ezért feláros lenne, bár a BMW pont jó ebben, hogy sokféle dolgot lehet választani, pipálgatni, nyilván annak meg kell fizetni esetleg a felárát.
De azt értitek, hogy eltűnt az a műszerfalról az a hajlított nagy képernyő, ami a sofőr elől középre átfutott, és egybe tartalmazta a képen, és egy nagyon keskeny sávba biztosított középen navigációt, meg minden kezelőelemet.
Nehogy azt mondd már, hogy elment egy amerikai gyártó stílusának irányába a BMW, mert itt a...
De erre gondolsz itt, ami itt a szélvédő és a műszerfa között van?
Azt ugye nem teljesen látom, hogy az hogy fog működni, de hogy a középső képernyő az egy nagyobb, magasabb képernyő lett, tehát arányaiban, tehát nem ugyanazok az arányok, mint ami korábban volt. Korábban, tehát a korábbi BMW-kben egy nagyon keskeny kis csík van ott, ami szerintem navigációra nem annyira praktikus. Nem rossz, meg nem használhatatlan, tehát nem erről van szó, de hogy ez a fajta kijelző, ez praktikusabb. Most, hogy ez hogy fogják megoldani ezt az eltorzult formát, lecsapott sarkokkal, azt nem tudom, de hát nyilván ma már megvan a technika rá. De a lényeg az, hogy középre került, és közelebb talán a sofőrhöz. Tehát nem kell előre hajolni, hogy elérd a jobb felső sarkát is a képernyőnek, hanem közelebb van hozzád, úgy hasonlóan, mint a Teslákban. Nem?
Lehetséges, ezt bele kellene ülni, és megtapogatni, hogy ez csak a fehér műszerfalból kiugró fekete kontrasztos kijelző miatt érezzük, vagy valójában közelebb lesz hozzá.
De volt egy másik kép, hogyha tudsz lapozni, Szabolcs, hogy ahol kicsit oldalról mutatta, itt ez az. És látszik, hogy egy kicsit kiugrik ott a műszerfalból.
És akkor a teherautó változatban mögé lehet tenni a menetlevelet, tök jó.
Igen, praktikus. Na, ha már említetted a teherautókat, akkor menjünk is tovább, mert van még egy hírünk. A Hyundai bemutatta az első kis teherautóját, a neve ST1, ez lesz az első tisztán elektromos Hyundai haszongépjármű. Állítólag az ST az ugye a service és a type szavakból áll össze, ami egy ilyen viszonylag sok oldalon variálható platformra utal. Nincs még itt sem túl sok műszaki részlet, ha bárki kíváncsi az én véleményemre, nekem ez a francia TGV és a Family Frostnak a szerelemgyereke. Egyébként a viccet félretéve ugye a Stária kisbusznak és a Kona stílusjegyeinek is fel lehet rajta fedezni a stílusjegyeit, vagy az elemeit. Ezt kizárólag elektromos hajtással fogják készíteni, lesz belőle szimpla dobozos, hűtött rakterű és alvászkabinos változat, ezeket mindjárt mutatom, és hát állítólag már idén ősszel megjelenik otthon, aztán pedig azt ígéri a Hyundai, hogy Koreán kívül is el fogja majd hozni, és akkor közben én meg itt megkeresem róla a képeket.
Ez egy brutálisan nagy piac az autógyártóknál, tehát azoknál a cégeknél, amelyek ezzel foglalkoznak, például Stellantis, az összes árbevételnek a 30%-át adják, vagy 31 néhány százalékát adják ezek a kisasszonyjárművek. Tehát aki, nekem nagyon úgy tűnik, hogy amelyik gyártó ebből kimarad, az sok pénztől esik el. Uh-huh. És ha már egyszer van ez a Stária nevű autója Hyundai-nak, amit Magyarországon nem forgalmaznak, de Európában azért néhány országban már jelen van. Múltkor egyébként fotóztam egyet Budapesten, csak azért nem dobtam be még a szerkesztőségi csetbe sem, mert annyira béna lett a fotó, hogy szégyeltem, de hogy néha-néha fölbukkan, és szerintem ez egy abszolút logikus lépés, hogyha már megvan a technika hozzá, akkor belépnek erre a piacra is, és kínálják, mert kereslet az van rá.
És hát miért kellene egy teherautónak olyan puritánnak lenni, hogy egy tök szögletes doboz? Hát miért lehetne egy kis dizájn benne?
Igen, igen, és hogy a következő években nagy valószínűséggel ezek a fuvarozó cégek, amelyek ilyen dobozos járműveket vesznek, vagy akár alvázas járműveket, ezek rá fognak állni az elektrifikációra, hiszen egyrészt a versenyképességük megtartása, meg a környezetvédelmi előírások, meg egyéb dolgok miatt, ESG, rá lesznek kényszerülve, illetve anyagi lehetőségeket is látnak benne, úgyhogy ez nagy piac lesz nagy valószínűséggel a következő években.
Hát ráadásul, hogyha tényleg ennyire jól variálható ez a platform, akkor valószínűleg olcsóbb is lesz majd gyártani. Tehát, hogy ezzel egy tök jó ár versenyt is tudnak majd teremteni, mert alapvetően sok mindenre lehet majd használni, ahogy így elnézem. Na, hát akkor bízunk benne, hogy hamarosan ez fogja hozni a Family Frostot, vagy a fagyit, és akkor beszéljünk az 1000 kilométerről. Ugye mindenki állandóan két dologra akar beszélni, olcsó villanyautóról, meg 1000 kilométeres hatótávról. Itt van ugye nekünk a Mercedes legújabb energiahatékonysági rekordja, ugye az EQXX-től, ezúttal a szaúdi sivatagban. Mi történt? Ugye a Mercedesnek van Riádban is egy központja, meg Dubajban is egy központja, a kettő között van egy elképes, de nem sértő 1010 kilométeres távolság, és hát nem tudom, valószínűleg az egyik mérnök ott felejthetett valamit, mert hogy egy 14 óra 42 perces úttal átszaladt egyikből a másikba, nyilván klímával. Mit tudunk erről a dologról? Azt tudjuk, hogy ami nagyon érdekes volt az útban, hogy miután ezt az 1010 kilométert a Merci megtette, még mindig maradt a komputer szerint 309 kilométernyi áram az akkumulátorpakban. Ez egészen konkrétan 7,4 kWh per 100 kilométeres fogyasztást jelentett, ami nyilván sokkal jobb, mint a 2022-es eredmény, akkor ugye németországi tesztek alapján mértek 8,7 kWh-t, ugye ez is nagyon durva volt már. A legnagyobb sebessége, mielőtt valaki azt gondolná, hogy 20-szal ment, 140 km volt óránként, és a mozgásban töltött idő átlag sebessége pedig 79,4, tehát közel 80 km-es átlag. Külső hőmérséklettől annyit, hogy 34 Celsius fok volt a sivatagban, így bőven sikerült adatokat gyűjteni az autó és az akkumulátor hőmenedzsment rendszerének a működéséről is, illetve természetesen használták a klímát. Ebben a konkrét Merciben ugye egy több forrásos hőszivattyús rendszer dolgozik, így a mérnökök azt mondják, hogy csak minimálisan van hatással a hatótávra. Tetőben egyébként vannak napelemek, na ez még érdekes, 117 darab cella van a tetőben, ami 1,8 kWh energiát gyűjtött be az úton. Ez brutális 24 kilométeres pluszt jelentett ezzel a 7,4 kWh-s fogyasztással, tehát ebből is látszik, hogy azért a technológiának ezen részével valóban nem feltétlenül érdemes foglalkozni, és az EQXX-nek egyébként 0,17-es a légellenállási együtthatója, 1755 kg-ot nyom, 900 voltos az elektronikai rendszere, és éppen akkora akkumulátor van benne, mint egy Ford Mustang Mach-ba, vagy egy Kia EV9-be, tehát ilyen 100 kWh körüli. Na mit szóltok?
Ez a durva egyébként, hogy ugyanakkora, és mennyit ment el négyszer akkora, mert ugye azt még nem tetted hozzá, hogy vagy az kimaradt belőle talán, vagy nem figyeltem, hogy nem merült le teljesen 1000 kilométernek.
Igen, 309 kilométer maradt még
maradt
az akkuba.
Egy kicsi, éppen hogy
hát 7,4-es volt a 100 kilométerre mért tesztfogyasztása. Tehát itt szerintem a légellenállás az, amin ez az egész múlt, vagy ami elvitte ezt az egészet. Abszolút. Tehát azért a 7,4 szerintem nincs olyan autó ma a piacon, a gyakorlatban, amivel ezt normálisan hozni lehetne. Ami közel lehet hozzá, az talán a Tesla Model 3 és a klasszikus Hyundai Ioniq, ami tényleg ilyen szedán, alacsony építésű, jó áramvonalas, hatékony autó, de országúton azért az is ilyen 10 körül, 10 felett van. Nekem ilyen 8-9-es fogyasztások még annó az Ioniqos időben városban, tavasszal, amikor se fűteni, se klímezni, semmit nem kellett, lassú tempóval akkor sikerült hozni. Tehát ez a 7,4 ez valami elképesztően jó. Nyilván ehhez a jó fogyasztáshoz hozzájárult az is, hogy pokoli hőség volt, mert ugye azt tudjuk, hogy a meleg levegőnek kisebb a közegellenállása, mint a hidegnek, tehát már ott is nyertek egy kicsit. A kérdés az, hogy elviszi a klíma fogyasztása ezt az előnyt, vagy sem. És talán itt lehetett előnye a tetőbe integrált napelemnek, elképzelte, hogy mondjuk annyi energiát behozott, amit a klíma elvitt. Bár nem, 14 óra alatt nem.
Igen, nem, hát, mondjuk a klímát azt lehet, de mondjuk ezzel a dupla hőszivattyús rendszerrel egyébként nem hiszem, hogy nagyon sokat fogyaszt a klíma. Ami nekem még nagyon megdöbbentő, hogy szerintem ez bizonyíték arra, hogy 100 kWh-s akkumulátorcsomaggal is lehet 1800 kg alatti villanyautót gyártani. Tehát, hogy láthatóan azért az is nagyon sokat segít, hogy azért ez a Merci ez nem számít nehéznek, miközben nyilván az összes olyan alapvetően elvárt dolog benne van, sőt, lehet, hogy még több dolog is benne van, hiszen ugye egy csomó tesztkomputer, meg egy csomó ilyen tesztesi dolog van benne, hőszivattyúból is például kettő van, és ehhez képest sikerül bőven 2 tonna alatt tartani a súlyát, szerintem az Espros.
Ennek nem kellett följavítani a flotta átlagot a CO2-t.
Ez kétségtelen. Ez
nem számított bele, nem kell kell rakni az extra.
Arra utalsz, hogy akkor ezért van egy csomó plusz műterhelés.
Ezt nem tudom, csak gyanús a dolog. Na mindegy, de nekem egy dolog hiányzik az egész hírből, hogy ha 80 kilométeres volt az átlag, és 1000 kilométert tettek meg, akkor azt 12,5 óra alatt meg kellett volna tudni csinálni, és ők 14 órán keresztül mentek.
Mit megálltak pisilni?
Maradék 2 óra nem álltak meg, hát a legjobb dízeles embereiket ültették oda, mert tudták, hogy hosszú lesz az út. Akik 1000 kilométeren keresztül nem pisilnek. Mit csináltak 2 órán keresztül, és hol? Hova tűntek?
Ez egy jó kérdés.
Így van. És egyébként hasonló eredmény volt, én úgy emlékszem, néhány hónapja beszéltünk egy hasonló kínai tesztről, ahol szintén 1000 kilométert futottak meg valami 14 óra alatt, és ott is volt kb. 2 óra holtidő. Tehát egyszerűen egy 10 óra feletti úton egy 1-2 órás szünettel, nyilván nem egy darab ilyen hosszú szünettel, hanem több rövidebb egészségügyi szünettel számolni kell az embereknek. Úgyhogy ha csak nem váltott sofőrrel mennek, és menet közben az egyik nyomja a gázt, a másik átmászik a vezetőlésre, mint az akciófilmekben, ha nem így cserélnek helyet az emberek, és WC-ben...
Tehát ketten ülnek benne.
Nem tudom.
A fotók tanúsága szerint ketten ülnek benne. De nyilván lehet, hogy teszteltek, félreálltak, teszteltek bizonyos dolgokat, fene tudja. Tényleg megálltak egészségügyi szünetre.
De most, ha belegondolsz, egy 10 órás úton, vagy 14 órás úton, az egy egész nap, abban a reggeli, ebéd, vacsora minimum benne kell legyen. Tehát, hogy az, uh-huh. az ha a reggelit elintézed még indulás előtt, a vacsorát meg érkezés után, akkor is egy ebédet benne legyen, de akkor nagyon kifeszítetted, akkor 7 órán keresztül ott ültél, hogy nem csináltál semmit. Nem eszel, nem pisilsz, nem kávézol, semmit nem csinálsz, csak
és nem pihensz, így nem biztonságos ennyit vezetni, bármilyen jók a mai vezetés támogató rendszerek. Tehát
de nem lehet, hogy tehát, hogy nem az van, hogy ők megálltak alapvetően, tehát hogy ez biztosan, nem egy gyorsos elitesz volt, csak nem töltöttek, hiszen az átlagsebességet okay, is arra vetítve adták meg, hogy ez a mozgásban töltött igen. átlagsebesség volt.
Igen, na de mi most arról beszélünk már 10 éve, hogy oké, ha így is úgy is megállsz, akkor nem mindegy, hogy
ja, hát,
tölt az autó, vagy nem tölt az autó.
Az, hogy van relevanciája ennek az ilyen hatótáv hajszásnak, azon én sem értek egyet, azt én sem tudom. Nyilván, hogyha a gyakorlatban gyártanának, nem tudom, ténylegesen ilyen 7,9 kWh-s fogyasztású autókat, akkor sokkal kisebb akkumulátor csomag gal is, tehát lehet, hogy környezetkímélőben meg lehetne oldani a közlekedést. Akkor sem gondolom azt, hogy van értelme 1000 kilométeres hatótávú autót, akkor inkább ezt a technológiát tegyék át 2 darab 50-es akupakba, és akkor még mindig brutális 5-600 kilométeres hatótávnál vagyunk, és akkor a tényleg igazi zöldek is azt fogják mondani, hogy jó, akkor ez egy picit környezetkímélőbb. De valóban, tehát 14 órát egy helyben ülni önmagában nincs értelme.
Nem, figyelj, legyen meg a ex-dízeleseknek a kínálatban egy ilyen autó, ami 100-as akkúval ennyi, tehát legyen egy ilyen verzió, hogy ekkora hatótávra képes, majd utána rájönnek, hogy senki se fogja megvenni, mert hogyha néhány millió forinttal olcsóban megveti ugyanezt az autót 60-as akkúval, akkor mindenki azt fogja megvenni, mert rá fog jönni, hogy bőven elég, hogyha 600 km a hatótáv nem er.
Abszolút, egyetértek. Megpromózhatjuk az energetikai rovatot? Lacinak van két szuper cikkje, amit én is olvastam, és hát meglepett. Az egyik az ugye Észak-Koreának egy picit így az energiájára szól, hogy milyen sajátosan kezelik az energiaválságot, hiszen az emberek nem tudják kifizetni a fosszilis energiahordozókat, és csak a kiváltságosoknak jut üzemanyag.
Hát meg nincs is.
Igen, nincs, így van, hiszen az ENSZ szankciók miatt korlátozzák az importot, és ezért azokat leginkább csempészik, ami egyrészt drága mulatság, másrészt meg nem jut mindenkinek, és az aggregátor is drága, úgyhogy elkezdtek különböző napelemeket telepíteni, ilyen 15-20 dolcsis napelemeket telepíteni saját maguk az országban, az emberek, tehát tulajdonképpen föltalálták azt, amit nálunk mondjuk nem engednek, mindjárt mutatom is, hogy az emberek ugye kiteszegetik ezeket az össze-vissza napelemeket a saját lakásukra, házaikra, azért, hogy legalább a hűtőnek, legalább a tévének legyen annyi energiája, vagy a világításnak, amit úgy el tudnak látni, és akkor ezzel kapcsolatban Lacinak van egy szuper cikke arról, ami egy picit ilyen gondolkodás arról, hogy hogyan lehet érdekes módon az államnak beavatkozni. Ebből ugye Észak-Koreában nincsenek adók, és az állam az alapvető szolgáltatásokkal is bajban van, viszont azt lehet látni, hogy az emberek ezt megoldják maguknak. Nagyon érdekes volt ebben a hírben nekem az, hogy egy ilyen Észak-Koreából szökött fickó elmondta, hogy alapvetően ő egy ilyen vidéki kisvárosban élt, és csak január 1-én kaptak áramot néhány órára, hogy a kedves vezető beszédét meg tudják hallgatni vagy nézni. Szóval a lényeg az, hogy az emberek kikényszerítik a változást, mert az állam az hiába kezd naperőmű építkezésbe, vagy szeretne naperőmű építkezésbe, most már ott tartanak Észak-Koreában, hogy közösségi finanszírozásból építenek különböző naperőműveket az emberek, illetve saját maguknak oldják meg, ami nyilván necces, mert az esős időszakban nem nagyon tudnak elég energiát termelni, de úgy néz ki, hogy a változás az még egy ilyen bezárt országban is utat tör magának. Na, mit gondoltok?
Nagyon érdekes téma, hogyha még lehet a cikkből spoilerezni, akkor engem az hökkentett meg, hogy mivel a energiaellátásnál előnyt élveznek a termelő üzemek, vannak olyanok, akik otthonra, a házukba, a lakásukba kivezetnek egy kábelt a munkahelyükről. Ezen így elkezdtem gondolkodni, hogy ezt így hogy?
És azt hittétek, hogy a harmadikról elakadott hosszabbító a nagy üzemek.
Igen. Ugye, most megyek és veszek egy elég hosszabbítót, hogy a villanyautósoknak az irodájából ki tudjam húzni a láztelekig.
Na,
hogy legalább az adás vágásához megfelelő mennyiség energiám legyen. No, a másik cikke Lacinak, ami személy szerint is nagyon izgalmas volt, vagy nagyon-nagyon érdekes volt, ugye ez az ipari hőtárolás. Az iparban úgy néz ki, hogy nagyon keresik az olcsó hőtárolás, meg ezeket az ilyen nagyon új technológiákat, és mostanra már három kontinensen működnek ezek a forróköves ipari hőtárolók. Ugye ez egy olyan megoldás, ahol egyszerűen a kőzsúzalékban tárolják el a hőt, tehát mondjuk aki járt már szaunában, az láthatta ennek az előnyét, hiszen ugye ott se a levegőt fűtjük a szauna kályha csöveivel, hanem a kövek, amik oda vannak téve, átveszik a meleget, és aztán azt nagyon hatékonyan eltárolják, és lassan, szinte egyenletesen adják azt le. Most ezek a kőzsúzalékos hőtárolók 650 fokig hevíthetők, és a kitárolás során akár 530 fokos gőzt lehet belőlük előállítani, nyilván a gőz, mint tudjuk, az áramfejlesztése is alkalmas. A hővesztesége mindössze 0,1% ezeknek óránként, és ha megnézzük, hogy mondjuk a vegyiparban, a gyógyszeriparban, az élelmiszer és italgyártásban, vagy a dohányiparban használják, ahol egyébként rengeteg hőre van szükség, és ezeknek a cégeknek az energiafogyasztásuk 60-70%-át teszi ki maga a hő felhasználás, vagy a hő előállítás, akkor ez nagyon hatékony lehet. Egy példa, jó példa, ugye az olasz energiavállalat, az Enel már vásárolt ebből egyet, és egy kombinált ciklusú gázerőműhöz kötötte be, ahol a köveket a gázturbinának a veszteséghőjével fűtik föl, aztán azt gyakorlatilag visszaforgatják, és így érnek el brutális energiahatékonyságot. Na, mit gondoltok?
Hát, hogyha ezt még összekötik a hővisszanyeréssel is, szerintem akkor lesz szuper, és itt jöhet képbe mondjuk a gyógyszeripar vagy az élelmiszeripar, nekem csak a sörgyártás jutott eszembe, ahol viszonylag gyorsan kell felmelegíteni, majd lehűteni az anyagot. Nyilván tök célszerű, meg észszerű, hogy a lehűtéskor eltároljuk azt az energiát, ne pedig kiengedjük a környezetbe.
Itt ezeknek a lényege az, hogy ugye a megújuló energia miatt rengetegszer, vagy egyre többször fognak előfordulni olyan napok, mint a héten is volt, hogy egyszerűen többlet van zöld energiából a rendszer, majd nem tudnak mire elhasználni, és ugye még egyelőre nem tudunk annyi akkumulátort, kémiai akkumulátort építeni, ami ezeket felszívna, de hogyha az ipar ilyenkor be tudná gyűjteni ezeket a hőtárolókat, vagy be tudná izítani ezeket, hogy na, eltárolják a következő X órára, mondjuk éjszakára a hőenergiát, akkor éjszaka nem kéne fűteni ezekben a gyárakban, a gyártósorokon a kemencéket, vagy azokat a bármi, amihez hő kell. Úgyhogy ez egy, és a lényeg ennek, hogy ez baromi olcsón, vagy hát relatíve olcsón megoldható hőtároló eszközök lehetnének, és nagyon jól ki tudnák szabályozni a rendszerünket úgy, hogy közben csökkentik az egyéb energia, vagy bizonyos időszakoknak az energiafogyasztását.
Abszolút, tehát gondolj bele, hogy munkahelyeknek a temperálását éjszaka meg lehetne vele oldani, vagy már most így az cikázik a fejembe az a gondolat, hogy mondjuk 1000 dolgozó ott áll, és akkor a nap által előállított tök fölösleges energiából föl vannak fűtve ezek a kőzuzalékok, és mondjuk reggel mind az 1000 dolgozónak a villanyautóját ezzel fűtik elő. Tehát, hogy egy csomó olyan, mert hogy tényleg...
Hogy ilyen hajszárítóval a parkolóba, vagy hogy? Tehát...
Igen, tehát rákötik a... Mindenki lehúzza az ablakot.
Igen, tudjátok, hogy mihez kell még rengeteg hő? Na, hát az akkumulátorgyártáshoz.
Akkumulátorgyártáshoz.
Hát ott ugye a szárító kemencéket, ahhoz mi kell? Rengeteg sok energia.
Amit ilyen például a gázzal állítanak legtöbbször elő.
Hát vagy ha nem tudom, hogy gázzal állítják elő, de mindenképpen sok energia elmegy erre, és ezt teljesen fölös energiával meg lehetne oldani, hogyha egy ilyen energiatárolót telepítenék az akkumulátorgyárak mellé.
Durva. Na, hát akit egy kicsit mélyebben érdekel, ez olvasgassa az energetikai cikkjeinket, és Lacinak a rovatát, mi pedig elkezdünk teszlázni. Szöcske, itt nagyon számítok rád, mert te követed ezeket, bevallom őszintén, hogy én most már nem tudom követni, most a Tesla emel, vagy csökken, ugye az autó árát lefelé cibálja, aztán fölfelé cibálja, aztán valószínűleg hónaptól megint most egy picit emelkedik. Azt lehet látni, hogy Amerikában apró lépésenként szépen visszatornázták az évelei árszintet a Model Y esetében, miközben Kínában éppen ösztönzőkkel növelik a keresletet. Nekem egy picit az látszik, hogy a Tesla az ilyen nagyon rugalmasan és dinamikusan az aktuális kontinens piaci viszonyaihoz igazítva áraz, és emellett pedig egyúttal beszélhetnénk arról is, hogy közben meg 10%-kal csökkentették egyes magyarországi szupercharger-eken a töltési díjakat. Hogy akkor ez most így micsoda? Hogy kell ezt értelmezni?
Először is én azt arra hívnám fel a figyelmet, hogy amúgy ezt nem csak a Tesla csinálja ilyen átláthatóan, hogy kivágja az arcunkba az árlistába. Meglepődnénk, ha azt látnánk minden cégnél, hogy akár hétről hétre, napról napra állandóan változtatgatják az árlistát, pedig amúgy csinálják, csak ők ezt ilyen kedvezménynek vagy alkualapnak nevezik, és a hivatalos árlista az a legtöbb hagyományos gyártónál nem változik, de elképzelhető, hogy amikor nagy a kereslet, akkor bemész a kereskedésbe, hogy én kérek egy XY autót, akkor azt mondja, hogy ennyi az ára, nem engedünk egy fillért se, hiába te hallottad a haverodtól, hogy ő tavaly mekkorát alkotott, most nem fogunk engedni, ha meg nem olyan nagy a kereslet a modellre, akkor egész komoly alkot el lehet érni, és kicsit én úgy érzem, hogy ennek a rendszernek a megcsúfolása, amikor az internetes konfigurátorokban van egy kérek 3 millió forint kedvezmény checkbox, tehát válogathatsz, hogy mit tegyek bele, nagyobb felni, bőrkárpit, tetőablak, mínusz 3 millió, és ezt csak így be kell x-elni, olyan valaki nem x-eli be, és akkor inkább 3 millióval drágábban viszi el, vagy valami. Szóval azt hiszem, hogy egyrészt ez fel van fújva, mert a Tesla igenis megmondja, hogy ennyi az ár, és akkor annyi az ár. Ami egyébként szerintem korrekt, hogyha nekem van egy élő megrendelésem, és közben csökken az ár, akkor megkapom az árcsökkentést, ha közben emelkedik, akkor én eredeti áron kapom az autót, tehát szerintem ez egy tök korrekt. Mondjuk nagyon nem tehetnek mást, mivel ilyen 85 ezer forintos a foglaló. Nyilván, hogyha 1 millióval olcsóbb lenne holnaptól, akkor azban a pillanatban mondanám vissza 85 ezerért rendelésemet, és rendelnék egy újat, ami meg nekik nem jó, ha így kaotikusan változna a rendelési állomány. Szóval ez egyben kényszer is, de ettől függetlenül mondhatjuk úgy is, hogy korrekt.
De ők ezzel számolnak pontosan, tehát ők ennek tudatában árazzák át az autóikat, tehát hogy ezen ők nem buknak.
Ami meglepő a jelen esetben, hogy ezek ilyen derült égből szoktak jönni, tehát még ha lehet is rá számítani, de valójában onnan veszük észre, hogy a Tesla applikáció, ami weboldalon valaki kiszúrja, hogy tegnap mintha drágább lett volna, és akkor megnézi a villanyautósok.hu, hogy mikor írt Tesla áremelésről, vagy csökkentésről, és akkor valóban, és akkor onnan tudja, hogy tényleg jól emlékszik, és drágább volt, vagy olcsóbb volt. Most viszont bejelentették előre, egy ilyen körülbelül egy héttel előre azt mondták, hogy március 22 péntektől a számos európai országban körülbelül 2000 euróval, azaz 8000 forinttal emelkedni fog a Model Y ára. Hát most, ha ezt így bemondtuk, és ez szombaton adásban megy, és kamu volt az egész, és mégsem emelkedett, akkor mi is hülyeséget beszélünk, és tök ciki. Nem valószínű, hogy így van. Talán azért mondták be most előre szokásukkal ellentétben, mert szerették volna felpörgetni a negyedév végi eladásokat. Ami nagyon fura, mert ugye egy ellentétes tevékenységgel próbálnak eladásokat, áremeléssel próbálják elérni, hogy hirtelen több Teslát vegyenek még meg az emberek. Nyilván azzal, hogy ha te április-májusban terveztél vásárolni, akkor hozd előre, mert most egy kicsit olcsóban megkapod. Majd meglátjuk, hogy tartósan hogy alakul az ár.
Picit kuriózumnak is érzem egyébként a többi autógyárhoz képest, hogy ha felfelé kapsz egy védelmet, tehát hogy ha felfelé emelkedik az ár, akkor van ezek szerint árgarancia a Teslánál, lefelé nincs, de ez a vásárlók javára tér el. Nem nagyon tudok most egy hirtelen másik olyan céget, aki ezt,
hát sőt, egy ártam, az utam, azt hogy egyáltalán nincs. Igen, azt szokták belőni a szerződésbe, legalábbis Magyarországon, hogy X euró forint árfolyamig garantálják ezt az árat, de hogyha azon túlcsúszik, akkor nem. Viszont hallottunk olyat, hogy amikor ilyen igazán hosszú másfél-két éves szállítási idők voltak, akkor ettől függetlenül sem garantálták, mert majd ahogy sikerül, hogy ki tudja, hogy változik két év alatt a nyersanyagok ára, stb. Alapanyagok ára, és akkor annak megfelelően fog változni. Na de a másik, ami ennél talán többen
érint, igen, mondjuk nem akarom elvenni. Amit segíteni fog nekik az értékesítésbe szerintem, hogy azt nagyon ügyesen nem mondták be, hogy melyik országokban fog változni az ár. Tehát azt nem tudod, hogy a te országodban változik el, tehát nagy valószínűséggel olyan országokban is előre fogják hozni a vásárlásokat így a hónap vége, vagy egy év vége felé közeledve, ahol egyébként meg nem változik az ár. De ugye a forint rendkívül rossz állapota miatt én azt mondom, hogy Magyarországon lehet, hogy még nagyobb változás is lehet, mint ez a 2000.
Én is arra számítok, hogy a 2000 euró körül, akkor lehet, hogy nálunk 2200 lesz, mert olyan.
Igen, ugye most akik már hallgatják az adást, már tudják, mi még nem tudjuk, amikor felvesszük, hogy mennyi volt a változás.
Úgyhogy most lehet minket hülyének nézni, hogy milyen butaságban. Na de akkor térjünk rá a töltési díjakra, ami ugye már nem csak a Teslásokat érint, hanem minden magyarországi villanyautóst. Én mostanában már így szándékosan kimentem vagy kétszer vasárnap délután megnézni a miskolci Superchargert, mert egyszer pont arra jártam, és akkor sokkot kaptam, hogy hát még úgy pont nincsen sorakozás a 8 töltőfejen. Azóta, hogy megnyitották, nagyon sokszor nem Teslák is töltenek itt, ami ugye annyiban speciális hely Miskolc mondjuk Budapest környékéhez képest, hogy itt sajnos egyik másik cégnek sincs 50 kW-nál nagyobb teljesítményű töltője egy elég nagy körzetben, tehát szerintem ilyen 50 kilométeren belül nem nagyon van 50-esnél gyorsabb töltő, és a vasárnap délután az valószínűleg azért ilyen csúcsidő, mert hogy akik Budapestről, ugye még mindig az elektromos autók egy jelentős része Budapest agglomerációjában van, és ők elmennek vidékre pihenni, nyaralni, rokonokhoz, barátokhoz, akárhová, és vasárnap mennek vissza. Vasárnap délután, ahogy az autópályákon is csúcsforgalom szokott kialakulni, úgy a Miskolci Supercharger-en is csúcsforgalom alakul ki. Még pont úgy egyensúly az, hogy még nem láttam nagyon várakozást, vagy ilyen tényleg ilyen egy percest, mert pont a 8 töltőfej elég. De most, hogy még egy kicsit még csökken az ár, aki eddig egyéb töltőt választott, az is inkább a Tesla töltőjét fogja úgy gondolom választani, hiszen jelenleg a legolcsóbb ár az 156 forint Szigetszent Miklóson, a legdrágább a Székesfehérvár, az gyakorlatilag nem változott, mert ott 172 forint volt eddig is a kilovattóránkénti díj, de az összes többi, tehát a Székesfehérvár töltő kivételben mindenhol olcsóbb lett egy 8-10-15 forinttal, és hát ez azért nagyon jó ár, tehát ez jobb ár, mint a mondjuk az AC töltők a belvárosokban. Tehát,
de akkor ennek most az oka, hogy nincs kihasználva a Supercharger hálózat?
Hogy ne lenne. Ugye Szöcske is azt tapasztalta, hogy nagyon sokan állnak. Én hétfőn délelőtt, mielőtt vittem vissza az ID7-et, még ráraktam Supercharger-re, megnézem, hogy tölt-e rendesen, és akkor is úgy volt telt ház, hogy miután én megérkeztem, jött még egy autó, ő állt be az utolsó olyan helyre, Tesla, ahol ő még tudott tölteni. Ugye a mellettem lévő hely az ID7 rossz csatlakozó elhelyezése miatt használhatatlan volt. És így gyakorlatilag teltház volt hétfőn délelőtt munkaidőben.
Akkor nem értem.
Nem tudjuk, hogy mi van-e mögött, a politika mögött. Tehát nem ismerjük a Tesla elektromos áram beszerzési árait. Lehet, hogy ő az erőfölényével visszaélve olcsóbban jobb szerződéseket tud köpni, és kedvezőbb áron kapja az energiát, azért tudja ennyire olcsón adni. Lehet, hogy egyszerűen le akarja nyomni a többieket, és ennek megy alá. Na de ennek meg ellent mond, hogy miért van 15 forintos különbség a magyarországi helyszínek között, miért nem lehet ez fix áron. Tehát valahol ott kell legyen egy költségelem.
Igen, igen. Szerintem ők a különböző helyszíneken különböző áron kapják az áramot. Ez az egyik. A másrészt meg nyilván ők a kihasználtság alapján is tudnak árazni. Tehát, hogyha azt látják, hogy mondjuk mit tudom, Székesfehérváron állandóan tele van a töltő, akkor vagy arra készülnek, hogy valószínűleg tele lesz, akkor nyilván ezzel tudják itt szabályozni a dolgokat. Persze ennek ellent mond, hogy ha nincs a környéken más normális töltő, akkor bármilyen áron oda fognak menni az emberek. Tehát
így van, tehát pont ha a Miskolcit vagy a Debrecenit hozom példaként, akkor azok viszonylag kedvező áron vannak, pedig itt nem nagyon van alternatíva. Tehát,
igen.
Miskolcra úgy gondolom, hogyha 200 forint vagy 180 forint a Tesla töltő, akkor is oda fognak menni, hisz nem tud máshol tölteni. Jó, nyilván lehet, hogy hárommal többen mennek oda, hogyha 160, de nem ezen múlik.
Igen. Nagyon érdekes, mert a Sziget-Szent Miklós a legolcsóbb, és szinte soha nincs tele ennek ellenére.
Hát ez jó, azért, 20 csatlakozó van azért ez.
Napi szinten látom, hogy...
Meg ott a közelében van Ionity például, ami...
Így van.
A Sziget-Szent Miklós egy jó autópályás helyszínnek tekinthető, hogy nagyon közel van az M0-ához, nagyon minimális időben a kitérő ott, hogy a Supercharger-en akarsz tölteni.
Az szó-szó, de
hát nem az. Nyilván Győr közelebb van, de én úgy gondolom, hogy a többi helyszínen ez egy kicsit többet kell kerülni, mint ott.
Általában Tibornak...
Megint, bocsánat, csak megint azt használják ki, hogy ők tudnak dinamikusan pillanatról pillanatra változtatni az árakon, mint ahogy az autók árainál is kihasználják, és ezt átláthatóan csinálják, és alkalmazták ezeket a trükköket, hogy a lehető legmagasabb kihasználtsággal működhessenek a töltőjük, ha már egyszer letették, meg beruháztak, tehát a lehető legtöbb pénzt hozza vissza. Itt valószínű van egy algoritmus, ami ezeket végigárazza, mit tudom, hetente.
Viszont ami még fontos, hogy ezekkel az árakkal, hogy én néztem a európai szomszédos országbeli Tesla árakat, eltűnt a felára Magyarországnak. Tehát én például tavaly nyáron azt vettem észre, hogy Magyarországon, ha nem is a legdrágábbak, de abszolút a drágábbak között voltak a Tesla superchargerek, most viszont úgy nagyjából azonos áron van a szomszédos országokkal már.
Na nézzük.
Na mi gondoltok arról, hogy éppen úgy néz ki, hogy másodszor is 10 év után földbe áll a Fisker. A tavalyi év utolsó 3 hónapjában 463 millió volt a veszteségük, és a készpénztartalékuk 396 millió dollárra csökkent. Csődvédelmet kértek, lesz ebből a Fiskerből még valami, vagy nem?
Én azon csodálkozom, hogy eddig kihúzták.
Hát pont ezt akartam mondani, hogy én sokkal hamarabb vártam volna. Ez egy design stúdió, tök jó termékeket tervez, de nem egy autógyártó.
És nézzétek meg, hogy amióta bejelentették a csődvédelmet, azóta repül fölfelé. Persze, hogyha...
Hát nyilván a maga kategóriában nézve.
persze, hogyha egy fél éves vagy egy éves csártot nézünk, akkor azért ez nem néz ki túlságosan jól. Hát Tibornak tudom, hogy általában határozott véleménye szokott arról lenni, hogy ezek az új autógyárak, ezek valójában mire jók, és hogy jók-e valamire azon kívül, hogy a pénzt égetik.
De ugyanígy nyilatkoztak a Tesláról is 10 évvel ezelőtt.
Én szurkolnék nekik, de ugye Henrik Fisker egy designer. Tehát ő nem egy autóipari vállalkozó. Tehát neki nincs ebben rutinja. Egyszer már belebukott, jobban járt volna, hogyha ő becsatlakozik egy olyan társasághoz, ahol megvan a megfelelő rutin, meg a pénz ahhoz, hogy gyártsanak autót, és ő vállalja azt, hogy ő lesz a fő designer, de neki ez a pozíció, ez kevés.
Aha. Tűnik. Tehát ugye az a probléma, hogy nem jó kezekben van a vállalat?
Hát ahhoz ők túl kicsik, hogy nulláról mindent elkezdjenek, és ezt nem érti meg egyik autó, illetve hát megértik, nyilván tudják, tisztában vannak vele, de mindenki reménykedik, hogy majd ő lesz az egy, amelyiknek sikerül. De az a baj, hogy az az egy, amelyiknek sikerül, az a hely már elkelt. Tehát, hogy kérdés, hogy lesz-e még másik, nyílik még másik hely, ahol vagy akik túlélik. Én még a Riviannak azért szurkolok, mert nagyon jó termékeket csinálnak, és jó volt a stratégiájuk, tehát ők nagy befektetőt hoztak be, meg nagy megrendelést hoztak be, ami fixen biztosította a túlélésüket. Ugye itt az Amazonra gondolok, de, uh-huh. de ez egy nehéz szakma, tehát irtózatosan bonyolult dolog autót építeni, és összehozni azt az egészet, hogy nagy mennyiségbe eljuss a tömeggyártásig.
Hát,
látjuk a Teslánál, hogy utána se könnyű.
Igen, és ha már így ezt említetted, akkor hadd hozzam be a Bentley-t, hadd hozzam egy kicsit előrébb, mert hogy ott is azt látjuk, hogy a 2020-ban bejelentették, hogy 10 év alatt teljesen kivezetik a belső égésű technológiát, most eltelt 4 év már nem így látják, hanem inkább elfordulnak a P-hevek felé, és akár 2033-ig maradnak ugye a belső égésű motorok, és az első villanyosuk se 2025 év elejére tendálható, pedig ezt ígérték, hanem inkább 2026 év vége felé, és hogy itt például ez nem ugyanazt jelenti, hogy még egy viszonylag nagy múltú, nagy tapasztalatú autóvállalat is rájött arra, hogy azért az új technológiára átállni, azért ez nem annyira könnyű, még akkor a tapasztalata is nem ez ilyen, a helyzet.
Pont egy Bentley, aki megengedheti magának ezt a luxust, hogy ő még reszelgesse a benzinmotorokat, mert annyira egy réteg igényt szolgál ki, hogy azt még meg fogják venni 20 év múlva is, ha szabad.
Uh-huh. Na jó, csak ettől attól félek egy picit, hogy, hogy azt fogják mondani, hogy na lám, akkor ennyit arról, hogy Mára Bentley is úgy gondolja, hogy nem a villanyi a jövő, mert ugye ezt így szokták lefordítani különböző médiumok, úgy és hogy akkor mégis kifarulnak ebből a dologból, pedig valójában lehet, hogy valami egész más van háttérben.
Számomra inkább az a kérdés, hogy ugye a Bentley honnan jön? Egy nagyon... nagyon régi, jó múltú gyártó, és tulajdonképpen ebből a névből, ebből a múltból él, amit a belső égésű motoros járművek terén tudott megteremteni. Vajon meddig lesz ez elég ahhoz, hogy ezeket az autókat keressék? Akármilyen meghajtással. Tehát még hogyha át is állnak elektromosra, az elektromos érába át tudják vajon menteni ezt a presztist, ezt az
emléket. Úgy gondolod, hogy a mai fiataloknak semmit nem fog már ez a név jelenteni, és ők nem fogják azért megvenni azt az autót, mert ennek ilyen neve van, hanem ők csak a technológiát keresik majd?
Nem tudom.
Hát Nokia-t sem használnak a mai fiatalok.
Nekem már nem jelent semmit.
Nektek erről nem tudjuk megkérdezni a kommentelőket, mert olyan kevesen hallgatnak fiatalok minket.
Ja, hogy az a réteg, aki már akkor született, amikor már Nokia se volt, igen is. Uh-huh. Vagy még
igen, talán tehát, most... Ne, hogy a villanyóra podcast is a Bentley sorsára jusson.
Ja, igen. Mert hogy nem tud váltani. Lehet.
Nem tudjuk megszólítani a fiatalokat, úgyhogy most azt kérném minden hallgatóktól, hogy a gyerekeit ültesse le egy kicsit, és a következő hallgassák végig velük.
Ja, igen. Na hát szóval, hogy a Bentley az lassít, a Shell viszont gyorsít, ugye ez egy érv szokott mindig lenni, hogy de hogyha egyébként valóban az olaj a jövő, akkor miért van az, hogy ezek a hatalmas nagy, tényleg giga olajipari vállalatok, ezek miért nem fektetnek, ugye például hidrogén, bár most lehet, hogy bedobom a bombát, hogy ezt behozom, például hidrogénbe. Ugye a Shell bejelentette, hogy idén és jövőre 500 benzinkutat elad, illetve átépít, elmondásuk szerint a változó fogyasztói igényekhez alkalmazkodva bővítik az elektromos töltőhálózatukat és a kényelmi szolgáltatásokat. Mit jelent ez? Valószínűleg az, hogy a Shell is látja, hogy a tömegek azok majd inkább a nyilvános töltési lehetőségekre fókuszálnak, hiszen nem lesz feltétlenül megoldható az otthontöltés. Az Egyesült Államokban tavaly megvették a Volta nevű szolgáltatót, ugye így már 3700 helyszínen vannak jelen, és Európában, Kínában pedig a jelenlegi 54 ezer helyszínüket felfogják 2030-ig nyomni 200 ezer helyszínre, de ami itt ugye a hírben szerepelt, az, hogy most itt hirtelen azért a jövő év végéig 1000 benzinkutat építenek át villámtöltőkre. Na, erről mit gondoltok?
Hát, hogy csepp a tengerben még ez is. Nagynak tűnik ez a szám, de ahhoz képest, hogy mennyi elektromos, vagy mennyi üzemanyag töltő állomásuk van világszerte, ahhoz képest ez semmi. Tehát, hogy ennél sokkal nagyobb léptékbe kellene haladjanak. De hát nyilván becsüljük meg, Magyarországon még ezzel a tempóval sem mennek. Úgyhogy...
Azt hittem, jobb kedved lesz ettől.
Nem, hát most, hogyha ha a Shell szemüvegében próbáljuk ezt nézni, és mondjuk csak ezekre a helyszínekre koncentrálunk, akkor nyilván azt figyelte meg a Shell, hogy azok az ügyfelek, akik elektromos autót tölteni érkeznek hozzájuk, azok az ügyfelek több időt vannak azon az állomáson, mint az, aki 5 perc alatt betölti a benyát a kocsiba, és megy tovább.
Tehát Tibor, a képek arról árulkodnak, hogy te vagy az egyetlen ügyfelük.
Ez egy réges-régi kép, még tavaly, amikor mentünk Balázsra Münchenbe, akkor álltunk meg így a fotó kedvéért, és zavartunk el mindenkit az állomásra, hogy nem volt ott senki, de szóval a lényeg az, hogy azt vehették valószínűleg észre, hogy több időt töltenek ezek az ügyfelek a benzinkuton, és mivel a benzinkutak már réges-rég nem a benzin értékesítésből, hanem a shopnak a bevételéből élnek, ezért ezt nagyon könnyű volt belátni, hogy ha egy villanyautós kétszer annyi ideig van ott a kúton, akkor valószínűleg, ha nem is kétszer annyi, de mondjuk egy 20-30%-kal több cuccot el lehet neki adni, mert miután megette a gyerek a szendvicset, vagy a hotdogot, akkor utána még el lehet neki adni egy fagyit is, hiszen még mindig ott van, és várja, hogy az autója teletöltsön. Úgyhogy
engem kicsit az
szerintem
lepett
ez
meg,
egy egyszerű biznisz.
Hogy ők nem csak átalakítanak, hanem hogy eladni is kívánnak benzinkutakat, ha jól értettem ezt a cikket.
Igen.
Van rá vevő, van, aki még ebben látja a jövőt, és akar venni benzinkutat most.
Biztos.
Hát másra hasznosítják.
Vagy akkor lehet, hogy arról van szó, hogy mondjuk az olyan stílusú benzinkutakat akarják, vagy fogják eladni, ahova valamiért nem racionális töltőt telepíteni, nem tudom, nincs mellette sok, biztos akad ilyen néhány üzemanyag töltőállomás, ahol tényleg csak a benzin pörgött, mert nem tudom, olyan szűk.
Meg gondolj bele, hányan vannak, akik most is azt a narratívát tolják, hogy ó, hát most itt elbukott a villanyautózás, és a következő évtized az a hagyományos autókérez. Tehát az a réteg, aki ezeket terjeszti, az nagy valószínűséggel még mindig hisz abban, hogy itt a most itt volt ez a föllángolás a villanyautóknak, de majd jönnek itt vissza szépen a dízelek meg a benzinesek. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy van vevő a benzinkutakra.
Jó, de ez a réteg használhatja is akár élete végéig a hagyományos meghajtású autókat, tehát
abszolút.
Hát attól függ, hogy igen.
Én nem akarok senkit se rákényszeríteni arra, hogy jöjjön át elektromos, hogyha neki a dízel jó, akkor menjen dízellel, tehát hogy abszolút.
Egyetértek. Nekem egyébként az jutott eszembe, hogy jöttünk haza tavaly Prágából, ugye a két Kiával, és hogy megálltunk ott Prága után azon a brutális benzinkútnak tűnő, de egyébként azt hiszem pont tankolni nem lehetett, csak és kizárólag villámtöltők voltak. Autómosó volt ott, meg egy tényleg olyan étterem, aminek ott a hátába vagy a hátterébe ott a saját kis konyhakertjüket nevelgették, és az egész olyan annyira fullosan volt megcsinálva, hogy az ember így jó érzéssel ül ott a be így enni, rohadtul nem siet, még majdnem azt mondom, hogy például az EV6 az kifejezetten túlságosan gyorsan is tölt ehhez, hogy ott eltölts időt, szóval hogyha a szolgáltatásokra rámennek a cégek, akkor szerintem senkinek nem lesz az a problémája, hogy az autók nem töltenek elég gyorsan, vagy már inkább az lesz majd a probléma, hogy a két fogás között ki kell majd menni mindig arrébb állni és átadni a helyet.
Na figyelj, lehet így mozgásra ösztönözni a villanyautósokat, hogy jó messzire kell tenni a shopot, a mosdót a töltőktől, és akkor amíg átsétálsz, addig átmozgatod a testet, plusz megy az idő.
Igen, lehet, hogy ezért ment el ennyi plusz ideje a Mercinek is a riális hivatókban, mert helyeken álltak meg alapvetően. Na jó, hát uraim, elfogytak a témáink, úgyhogy még alapvetően, és egész soha kidővel, de látja valaki az időt?
Igen, látom, még egy órán belül vagyunk, ilyen rövid villanyóra nem volt évek óta.
De nincs vége még, szeretném ajánlani a gumis cikkjeinket, hiszen a gumis sorozatunk legújabb cikkjei azért bővelkedtek itt az elmúlt egy hétben olyan szuper hírekkel, mint az, hogy miért drágábbak, ha drágábbak a villanyautóra a gumik, gyári gumit válaszunk, vagy inkább 4 évszakost, azt hiszem, Szöcske, ezeket te írtad, mit jelent a DOT szám, és miért érdemes rá odafigyelni, mit jelentenek a különböző jelölések a gumi abroncsokon, illetve miért fontos a helyes guminyomás, kiegészíteni ide valamivel.
Mindenki olvassa el a cikket, leginkább azzal egészíteném ki, és amivel még kiegészíteném, hogy engem meglepett, hogy nagy érdeklődés van, amikor Tibor így elkezdte nyomni ezt, hogy írjunk ezekről a cikkeket, elmondom, ezek nem annyira tipikusan villanyautós témák, még ha egy-kettő van is közte, ami például most talán a holnap fog megjelenni, hogy jobbak-e, vagy érdemes-e a kifejezetten elektromos autóra kifejlesztett gumit venni a hagyományos helyett. Szóval a többiről úgy gondolom, azt már mindenki megírta, de úgy tűnik, hogy kíváncsiak rá az emberek, tehát jó, hogy belekezdtünk ebbe, úgyhogy aki még nem olvasta, olvassa el, mert bár talán akad köztük közhely, mégis sokaknak tudtunk újakat mondani.
Hát én az igazság, hogy én azt hittem, hogy például a DOT számról mindent tudok. Kiderül, hogy a DOT szám annál sokkal több, mint amit én tudok róla.
Tehát, mert te csak a 4 jegyűre gondoltál a dátumra.
Én csak a 4 utolsó számjegyet tudtam, nem is tudtam, hogy a többinek is van jelentősége.
És van.
Én holnap megyek forgatni, úgyhogy lesz egy kiegészítő rovata is a gumis cikkeknek, ugye a szakértő az válaszol a villanypercekben.
Igazán exkluzív és igazán jó része az még csak ezután jön.
Két-három perces videókat tervezek majd feltenni ezekről az ilyen szakértői megnyilvánulásokról a gumik kapcsán, úgyhogy még hogyha esetleg valakinek eszébe jut, akár a kommentelőknek, hogy milyen témákra kíváncsiak a gumis berkeken belül, akkor azt most még megteheti, mert a holnap ez vasárnapot jelent, szombaton kimegy a villanyóra, tehát el tudom még előtte olvasni, hogy mire vagytok kíváncsiak, kedves kommentelők, írjátok be, és megígérem, hogy megkérdezem a szakértőtől, és leforgatjuk. És ha már kommentek, akkor Szöcske, van még pár percet? Rátérhetünk a kommentekre?
Igen, percem, térjünk rá.
Jó, mert az első komment...
Még nem promóztad, ha már videók, hogy tölts velem sorozatot.
Hát igen, de pont össze akartam kötni a kettőt, mert az első komment valójában nekem szól, és köszönöm, hogy én szerkeszthettem a műsort, mert így legalább találkoztam ezzel a kommenttel. Azt írta valaki, hogy a tölts velem sorozat nincsen promózva villanyautosok.hu-n, és legalábbis ő ugye nem tette meg, de hogy azért tök jó lenne, hogyha promózni kellene, mivel a villanyóra után ez a legjobb sorozat, így hát tényleg próbáljuk meg ezt spotolni, ezúton is köszönjük. Megígérem, mert azt gondolom, hogy ez az én hibám, hogy egyrészt fogok készíteni egy összefoglaló cikket arról, hogy mik voltak eddig. Ugye 4 adás jelent meg eddig, az elsőben kapásból lebontottunk egy tévhitet, hogy nem csak annak jó a villanyautó, aki egyébként családi házban lakik és napeleme van, ugye ez volt a panellakó villanyautós. A második adásban egy 16 évvel ezelőtt újságcikk alapján megrendelt indiai villanyautót mutattunk be, egy hóbortos professzorral, az is egy nagyon szuper adás volt. A harmadik adás az egy Teslás adás volt, ott abban az volt az érdekes, hogy, hogy tényleg a vendégem az végigment lépésről lépésbe az elektrifikáció, hiszen egy villanyrobogóval kezdte és jutott el Tesla Model Y-ig. Ráadásul egy olyan vállalkozót tiszteltünk a személyében, akivel én magam még nem találkoztam, megfelel a legújabb állami támogatás feltételeinek, tökéletesen, mintha ráírták volna. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas adás volt. A negyedik adás az, az egy ilyen érdekes volt, mert ugye azt letiltotta sajnos a Mavir, ugye az nem jelenhetett meg, úgyhogy ezúton is szólok a hallgatóknak, hogyha szeretnének egy speciális töltsfelemet, akkor ezúton indítok egy digitális szavazást, mert a Mavir felajánlotta, hogy viszont egy exkluzív interjút nagyon szívesen ad nekünk a magyar energiahálózatnak a működéséről, úgyhogy ezen még majd izmozunk, meg rugozunk egymással. Úgyhogy a negyedik adásban végül Binder Tamás szerepelt, ugye, aki a Volti töltőnek a feltalálója, és akinek többek között például a magyarországi fizetős töltőhálózatot is köszönhetjük részben.
Ezzel nem tetted szimpatikus el szerintem a ingyen töltésre hajazó villanyautósokat.
De egyébként szerintem egy szuper adás volt, és tényleg nagyon izgalmas volt vele beszélgetni, sok dolgom igazából nem volt, mert olyan közlés kényszer alatt állt, hogy az elképesztő, de tényleg nagyon izgalmas.
Az lett pedig a leghosszabb beszélgetés.
Hát nem? A leghosszabb adás az most fog jönni majd, a következő adás az egy tényleg egy iszonyatosan izgalmas adás lesz. Nem szeretném lelőni a poént, az ötödik adást, hogy ki lesz a vendégem pontosan, de annyit elárulhatok, hogy ezúton is meg kell köszönnöm egyrészt a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-nek, illetve a katasztrófavédelemnek, az országos katasztrófavédelemnek a hozzájárulását ehhez a videóhoz, hogy olyan képeket tudtunk készíteni, és olyan helyen tudtunk készíteni, amihez az ő hozzájárulásuk kellett. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas adás lesz, szuper vágóképekkel érdemes lesz megnézni. Szöcske, rád mindenképpen számítok, mert egy 7 személyes autót fogunk egyébként bemutatni, egy olyan család, aki eleve 6 személlyel közlekedik, úgyhogy ez is nagyon-nagyon izgalmas lesz. Szóval fogok cikkeket írni, és minden adás fog majd kapni egy rövid, ilyen kis tényleg összefoglalót a villanyautosok.hu-n, majd pislogok, mint kiskacsa a hóba, antrócióra, hogy ezt ki is tegye.
Igen, az a helyzet, hogy itt nem ti vagytok a ludasak, hanem én alapvetően, tehát én kell elvigyem itt a balhét, mert a legnagyobb problémát az okozza, hogy az a podcast kezelő rendszer, amit mi használunk a WordPress-en, az nem arra lett kitalálva, hogy két külön podcastot is kezeljen, egyet tud kezelni. És nem merek én belenyúlni, hogy most akkor valahogy belehegesszük a másodikat is, mert félek, hogy akkor szétesik a villanyóra eddigi adás sorozata, vázlata, meg, tehát a rendszere. Ezt kell majd megpróbálni. Nem tudom, lehet, hogy csinálunk egy mentést az egész szájtról, és akkor belenyúlunk, hogyha nem, akkor visszaállunk rá.
Akkor visszaállítjuk.
Hát vagy szabad esetleg a Tölts velem domén, akkor az alatt mehetne.
Itt nem, tehát hogy itt nem az a kérdés, hogy most föl tudjuk-e külön rakni, mert külön cikkenként akár fölrakhatnánk. Itt az lenne az igazán jó, hogyha ugyanúgy podcastként tudnánk kezelni és megosztani a podcast megosztó rendszerekbe, ahogy eddig is csináltuk, és minden elérhető legyen a villanyautosok.hu-n. Ez lenne a cél. Ezt így ilyen formában egyszerűen nem tudja ez a rendszer, de megoldjuk.
Meg fogjuk nézni. Minden esetre azt meg tudom ígérni, hogy fogok rövid, ilyen rövid híreket azért írni arról, hogy akkor éppen aktuálisan mi van az adásban. És akkor jöjjön a bejelentés, egy rövid bejelentés, hogy a Tölts velem következő adását már a Volti fogja támogatni, és hát ezzel kapcsolatban indítunk is egy nyereményjátékot, aminek rendkívül egyszerű lesz a feltétele. Az adás alatt lesz majd egy link, amire, hogyha valaki szeretne részt venni a játékban, a nyeremény játékban, akkor arra csak egyszerűen rá kell kattintani, és ott lesz a játéknak a leírása. Több értékes nyeremény is lesz. A számokat még nem tudok mondani, ez az egészen biztos, hogy lesz, fogunk kisorsolni, még dolgozunk rajta, hogy hogyan, úgyhogy ezúttal is nyitok egy zárójelet, és hogyha van a hallgatóink, nézőink között közjegyző, akkor tegyem már meg, hogy jelentkezik, ezt meg tudjuk beszélni. Zárójel bezárva, a lényeg az, hogy 35%-os, illetve 45%-os kedvezményeket is fogunk sorsolni, és a fődíj az pedig egy Volti töltő lesz, amit én fogok személyesen felszerelni, és erről természetesen videó is fog készülni, és hát amikor majd teszteljük és kipróbáljuk az új helyén a töltőt a nyertesnél, akkor azzal lendülettel fel is veszünk egy Tölts velem adást ott a helyszínen, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, egy hónapig fog tartani a nyereményjáték, és a következő adásban
a március...
Ja, az nem, az nem, az nem, az nem, az nem, az nem. az annyi időm azért nincsen, de hogyha valaki szeretne egy ilyen volti töltőt nyerni, és hogyha szeretné a képességeit, akkor nézze meg a negyedik adást, ha szeretne egy ilyen volti töltőt nyerni, akkor figyelje az ötödik adást, mert ott fogunk majd jelentkezni a részletekkel. Úgyhogy ennyit a töltsvelemről, ezúttal is köszönöm. Attila írta nekünk Hollandiából, illetve kérdezte Hollandiából, hogy van-e frissebb információ arról, hogy mikor kerülnek telepítésre azok a 250 vagy 350 kW-os gyors töltők, amire az EU támogatást adott Magyarországnak. Különösen az M3-nak a Nyíregyháza Debrecen felé, az M6-os Pécs felé tartó szakaszán, ahol eléggé töltősivatag van. Mit tudunk erről?
Hát az M6-ra szerintem könnyű válaszolni, mivel az nem tenti útvonal, de nem nagyon lesznek ilyenek, ha esetleg egy-kettő akad is.
Igaz, egy magánautópálya.
Nem, azért nincs benne a közlekedési útvonalak között, tehát, hogy ez emiatt...
Csak én érzem úgy, mert soha nem látok ott autót.
Arra nem lehet pénzt kapni az EU-tól, de ennek ellenére én úgy tudom, hogy van olyan benzinkúttársaság, amelyik tervez oda töltőt az ott lévő benzinkutyára, tehát hogy ez nem marad töltő nélkül, hogy milyen teljesítményűt, azt nem tudom, azt nekem sem sokták meg. Nagyon röviden, ugye több szakaszban pályáztak, vagy adtak ki pénzeket, és mindegyiknek különböző a befejezési határideje mindegyik projektnek, amire pénzt adtak, de van köztük olyan, amelyeket idén be kell fejezni, többek között például a Mobility-t is. Tehát a Mobility töltők, amik többnyire Ocean áruházaknak a parkolóiba fognak kerülni, azok el fognak készülni idén év végére, tehát hogy ez már gyakorlatilag ismert dolog. A Shell ugyanúgy dolgozik rajta, az E.ON dolgozik a töltőin, tehát ezek a következő 12 hónapban, vagy 10-12 hónapban ezek közül nagyon sok meg fog valósulni. Az ÖMV is most már hát vagy 9 vagy 10 helyszínnél jár, mondjuk ezek még egyelőre még nem EU-s pályázatos töltők, de nagy valószínűséggel készülnek azok is. Ki volt meg a Tesla? Igen, egy olvasónktól kaptam információt, hogy a Tesla mérnökével, aki a töltőknél szerelt valamit beszélgetve, tudta meg, hogy a következő egy évben náluk is nagyon gyors változásokra lehet számítani, tehát hogy a következő egy év az, vagy 10 hónap az nagyon sűrű lesz mindenkinek.
Ez egy jó hír, Szöcske. Mehetünk?
Nekem nem nagyon vannak erről infóim, úgyhogy mehetünk.
Következő kommentünk a gyárakkal kapcsolatos napelemezésről szól. Jó dolog, hogy tegyünk a gyárakra napelemeket, de problémákat sorolt fel a kommentelő. Egy, nem mindegyik bírja el a terhelést, mivel biztosítani kell a megfelelő szélvédelmet. Kettő, vannak olyan biztonsági kupolák, amik miatt nagyon kevés fér el. Három, nem vagy belátható időn belül nem térül meg. Négy, hogyha a gyár zsinóráramon megy, akkor bukja a kedvezőbb szerződést, és végül öt, ha még akkumulátort is kell telepíteni mellé, akkor meg egyáltalán nem jön ki a matek.
Kicsit azt a közhelyet tudnám felhozni, hogy van olyan típusú ember, aki a megoldást keresi, meg van, aki a problémát, és kicsit ezt érzem erről a kommentből.
Miért nem, és a hogyan igen közötti kapcsolat.
Igen, így van. Nyilván ezek valós problémák, nyilván nem kell minden régi, könnyű szerkezetes csarnok tetejére napelemet tenni, mert ami összeroskadna alatt, arra inkább ne tegyünk, de ami meg elbírja, oda megtegyünk. Igen, valós probléma, hogy hallottam én is ilyeneket, hogy szerződést bont az áramszolgáltató, amennyiben ott napelemet tervezne, mert nem venni át a korábbi mennyiséget, ami az áramszolgáltatónak tök jó biznisz. Hát igen, ezek komoly problémák, remélhetőleg ezeket is lehet kezelni.
Tehát meg valószínűleg nem óvodások ülnek ott, tehát hogy akik ilyenbe vágják a fejszélyüket, azért ezt ki tudják számolni. Egyébként Kennedy is azt mondta, hogy nem azért megyünk a Holdra, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Tehát, hogy a problémákat meg lehet oldani, nyilván gondolkodni kell rajta. Az, hogy aktuálisan vannak problémák, vagy felvett kérdéseket egy megoldás, az azt jelenti, hogy akkor ezeket a problémákat le kell küzdeni, és meg kell oldani. Hát a mérnökök erre valók, nem?
Így van. Meg hát ugye a nem éri meget, ide sorolnám akkor, hogy pedig ugyanezek az emberek ugyanúgy Paks 2 meg megéri, hát nehogy a végén az derüljön ki, hogy az nem érte meg.
Igen, ez egy másik kérdés. No, utolsó kommentünk, hogy vajon miért nem érdekelt a piac a villamosenergia tárolásában, ugye a kommentelünk így érzi. Piaci alapon nagyon messze van, hogy felvásárolják, vagy szerintem ez egy kérdés, hogy ezrével felvásárolják-e a régi vagy B-osztályú típusú autó akkumulátorokat. 1/2C töltési sebesség, és 20-80 kihasználva akár évtizedekig is működhetne egy-egy cella cserével. Tehát a kérdés az, hogy akkor ezt most miért nem csinálják.
Szerintem még nincs eléggé sok tönkrement cella.
Hát alapvetően ez a probléma mindenhol, nem? Tehát, hogy éppen a BMW-nek is ez a problémája, akinek az i3-ra van egy visszavásárlási programja, hogy egyszerűen tudnak onnan akkumulátorhoz jutni. De azt hiszem, hogy az eredeti problémát, ha ez probléma, eleve az okozza, hogy mindenki arra játszott, hogy nagyon gyorsan fognak tönkremenni az akkumulátorcellák, aztán közben meg nem.
Nem lett igaza azoknak, akik a mobiltelefonból, laptopból kiindulva azt gondolta, hogy 2 évente akut kell cserélni a villanyautókban.
Hát ez egyébként nyilván sokat segített az, hogy a elhíresült Nissan Leaf hőmenedzsment problémát követően, ugye a mérnökök ezt megoldották, és olyan oldották meg, hogy azért a mai hőmenedzsment, illetve az a fajta bruttó, nettó kapacitásbeli különbség, tehát a puffer, amiket mondjuk alkalmaznak, illetve a degradációs görbék, azok tulajdonképpen nagyon-nagyon sok ideig használhatóvá, tehát hagyják használni magát az akkumulátort, és a userek nem sokat vesznek észre az igazi degradációból.
Meg azt is tegyük hozzá, hogy amúgy kevés öreg villanyautó van. Tehát lehet azt mondani, hogy már vannak 10 éves villanyautók, de sajnos, vagy ilyen szempontból szerencsére, ha akkudegradációt nézünk, annyira kis sorozatban gyártották még 10 évvel ezelőtt azt a néhány típust, ami már akkor volt, hogy lehet, hogy azokban már lassacskán csereíretté válik az akkumulátor, de az akkori éves gyártási mennyiség az jelenleg egy gyártónak a 2 heti kibocsátása vagy gyártása.
Igen, abszolút így van. Egyébként pont amikor raktam össze az adást, akkor döbbentem meg, hogy mennyi idő alatt gyártottak az anyagból 200 ezer darabot? 2 év alatt? Vagy 6 év alatt? 6 év alatt?
Hát, vagy igen? Lehet, hogy nem 6 éves, lehet, hogy csak 4, de...
Igen, talán egy kicsit kevesebb, de például a BMW i3 az 10 év alatt készült 250 ezer darab, és pedig néha úgy érzem, hogy az összes itt fut nálunk. Tehát valóban azért a 10-15 évvel ezelőtti még abszolút nem beszéltünk ilyen darabszámokról, de egyébként azok sem mennek tönkre. Hát a ma készülő villanyautók, a mai hőmenedzsmenttel, a mai degradációval mikor fogják elérni azt a kort, amikor tényleg azt fogják mondani, hogy bocs, akkor ez most már kuka. Miközben egyébként meg folyamatosan arról beszélünk, hogy ahogy egyre olcsóbbak lesznek a használt villanyautók, biztos, hogy tömegével fogják azokat vásárolni, azok a felhasználók, akik nem fognak tudni újat venni a folyamatos áremelések miatt. Többek között például az EU-nak a biztonsági szabályzása, ami miatt eltűnnek ugye a kis autók a piacról, de azok a villanyautók, amik ma 200-300-400 km-es hatótávval rendelkeznek, és 10 év múlva esetleg valamilyen oknál fogva már csak nem tudom, 150-et mennek el, biztos, hogy ugyanúgy kellendőek lesznek autóként, ha maga akaszni, és a belseje még használható lesz. Az tehát, hogy ténylegesen mikor kerül ki a villanyautókból, én ezt nem látom most.
Az a helyzet, hogy bár azt mondtuk nagyon sokáig, hogy az akkumulátoroknak lesz egy ilyen második élete, hogy fix energiátárolónként működnek, most már így erről beszélgetve ebben nem vagyok teljesen biztos, mert mire tényleg ezek olyan szintre degradálódnak, hogy az autókból kikerüljenek, vagy az autók szétesnek körülöttük, addigra az akkumulátoroknak az ára vélhetően annyira alacsony lesz, hogy egyszerűen nem lesz értelme ezeket a régi használt akkumulátorokat újra, tehát hogy ezekkel újra foglalkozni, hogy valahogy újra tokozd, nem tudom, valamit csinálj, hogy ilyen rendszerre bele lehessen illeszteni, sokkal többet fog érni nyersanyagként, mert mondjuk, mit tudom én, abból a nyersanyagból, amiből most kihoztak eddig mondjuk 100 kWh-t, lehet, hogy 10 év múlva, amikor tönkre megy, már el tudnak tárolni a 200 kWh-t, most csak mondtam számokat, nem, nyilván nem tudom, de hogy simán benne lehet a pakliban ez is, és sokkal jobban meg fog érni majd ledarálni és újra hasznosítani, mint...
Hát lehet, csak közben olyan pazarlásnak, energiapazarlásnak tűnik, hogy daráljuk le az amúgy még használható állapotú akut a helyet, hogy használjuk tovább.
Hát nézőpont kérdése, mert hogyha egy 100 kWh-s akkumulátort úgy reciklálsz, hogy abból egyébként újonnan megint 100 vagy 150 kWh jön ki, akkor meg nem kell annyit bányászni.
Igen, csak fel kell használni az energiát az hasznosításra.
Abszolút.
Hát kérdés, hogyha tele leszünk zöld energiával, akkor ez mennyire fog fájni?
Így van.
Ez még a jövő kérdése. No, hát sikerült jó hírrel zárni a 221. villanyórát?
Hát legalább nem rosszal.
Uraim, nagyon szépen köszönöm nektek. Még el kell mondjam gyorsan, hogy amit nem mondtunk el az elején, hogy természetesen vannak más felületeink is, ahol lehet követni a villanyórát, illetve hát mindenféleképpen látogassatok el a villanyautosok.hu-ra, kedves nézők és hallgatók, illetve itt a YouTube-on tegyétek meg, ha még nem tettétek, hogy feliratkoztok a csatornára, akár a villanyautosok extra, vagy akár a villanyautosok főcsatornájára, lájkoljátok a tartalmakat, támogassatok bennünket, ahogyha további ilyen jó beszélgetéseket szeretnétek hallgatni. látni, és természetesen kommenteljetek, tegyetek fel kérdéseket, annak érdekében, hogy a következő adásban ezekkel tudjunk foglalkozni, és meg tudjuk válaszolni őket. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok, köszönöm, hogy megpróbáltatok felpörögni az én nagyon furcsa tempomhoz, és egy óra 15 perc alatt befejezni az adást, és a kedves nézőknek, hallgatóknak is köszönjük, ez volt a mai villanyóra, a 221. adás, egy hét múlva ugyanitt találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!